Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, énekeljük 86. Zsoltárunkat, 86. énekünket első versszakával énekeljük, így kezdődik: Hajtsd hozzám, Uram, füledet! Folytassuk a Zsoltár éneklését, másodiktól a hatodikig terjedő verseit énekeljük. Hozzád minden nap óhajtok, így folytatódik a Zsoltár.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk, Lukács evangéliuma 13. fejezetéből, az első 9 verset olvasom. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról, a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádult a torony Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által meghajtjuk most előtted fejünket, dicsérünk, magasztalunk téged, és megvalljuk egészen őszintén, hogy a te igéd már első hallásra is szívünkhöz ér. Köszönjük, hogy te így szólsz az emberhez, érthető módon. Köszönjük, hogy adtál halló fület, érzékeny szívet, életet, hogy találkozzon a te szavad a mi élethelyzetünkkel. És közben, Urunk, bevalljuk egészen őszintén, hogy elveszettnek érezzük magunkat. Olyannak, amiről itt ez a történet szól. Megvalljuk őszintén, Urunk, hogy feleslegesnek érezzük sokszor az életünket, mint a kacatjainkat, melyeket a lomok között tárolunk, és sohasem találunk. Azt mondjuk róla, elveszett. Mi azt gondoljuk, hogy ha majd megy, és nem találunk valamit, akkor újra megvesszük, akkor majd újra kezdjük, hogy mindig újra, és mindig újra, mint a játékoknak a világában, ki tudja, hány életünk van, vagy belül elkönyveltük, hogy úgysem lehetsz olyan kegyetlen, hogy korlátozod az életet, örökké fogunk mi így is, meg úgy is élni. És újra szembesít igéd a valósággal, a te mentő szereteteddel, hogy nem azt akarod, hogyha nyomorúságunkban éljünk, abban szenvedjünk, hogy elveszettek legyünk, mint mikor a lomok között megtalálunk valamit, és akkor már érezzük, hogy felesleges, mert valami mással pótoltuk. Hanem te a legdrágábbnak tekinted az embert, ezért küldted fiadat, a mi Urunkat, Jézust, hogy megkeressen, megmentsen, hogy megvigasztaljon, meggyógyítson. Add ennek a lehetőségét, Urunk, most ezen az istentiszteleten, hogy igéd olyan belső szükségé és olyan belső táplálékká váljon, mint a mindennapi kenyér. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, testvéreim, 371. énekünket énekeljük első és második verszakával. Jézus Krisztus egy mesterünk, így kezdődik a dicséret. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében, Lukács evangéliuma 13. részében, az 5. verset olvasom. Azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Amen. Foglaljuk el helyüket. Kedves testvérek, az elmúlt hét megrendült állapotában magam is így szóltam egy alkalommal, hogy az életünkben vannak olyan pillanatok, vannak olyan helyzetek, olyan évek, olyan hónapok, egyesek esetében olyan évtizedek, amelyek csendesek. Nem hordoznak semmi fajta különlegességet. Igazából az egymás utániságnak a refrénje ismétlődik meg napról napra. Van ennek bizonyos értelemben monotonitása, de van ennek kiszámíthatósága is. Nem szeretjük ezeket az éveket, szürkének nevezzük őket, hétköznapinak, ünnep nélkülinek, olyan mindennapinak. Egyik nap a másikat követi. Ugyanakkor kelek, ugyanakkor fekszem, ugyanazt végzem. És vannak olyan pillanatok, vannak olyan helyzetek, amikor egészen váratlanul minden felkavarodik. Minden, amit eddig kiszámíthatónak gondoltam, ami eddig a biztonságomat adta, az megváltozik. Már nem olyan a reggel, mint korábban volt, mert talán nincs reggel. Már nincs megszólítani azt, akit szeretek, mert nincs ott mellettem. Szorongok egy orvosi lelettel a váróban, és várom az eredményt, mit mondanak, mennyit kell szenvedni, van-e gyógyulás, van-e megoldás. Látom a gyermekeimet, az unokáimat, azt gondolom, hogy az életük szépen megy tovább, és egyszer csak felhívnak, hogy vége a közös életüknek. Megváltozott minden. Jön egy telefon, hogy meghalt, jön egy hír, hogy elveszett. Szóval vannak az életnek olyan pillanatai, amik villámcsapásként érkeznek, nem számítunk rá, belehasít a mindennapoknak a világába. És minden megváltozik. Abban a pillanatban minden megváltozik. Az elmúlt heteknek is vannak tragédiái, de kicsit pessimista vagyok, bele fognak szépen simulni azokba a tragédia sorozatokba, amelyekről már régen elfeledkeztünk. Vajon gondolunk-e majd egy hónap vagy két hónap múlva arra, hogy Genovában leszakadt egy híd, és hogyha jók az információk, a tegnapi adatok szerint 41-en haltak meg. Gondolunk-e majd rá holnap, vagy holnap után, vagy azután? Vagy arra a kampányra mindannyian szörnyűködve néztünk, és bizonyos értelme hálásak voltunk, hogy nem a végső tragédiát kellett látnunk itt a szomszédunkban, Szentendrén, ahol egy családot ütött el egy autó. Láttuk, hogy dobja az asszonyt föl, és hálásak vagyunk, hogy nem lett különösebb bajuk. És halljuk a rendőrségi kampányt, hogy valaki elindul, munkában megy, és nem ér haza. Ebben az esztendőben 109 honfitársunk az első negyed évben nem ért haza, amikor munkába indult, vagy autóba ült. Közúti balesetek száma, halálos közúti balesetek száma 109 volt. Teljesen átrendeződött, egészen biztosan minden otthon. Azért mondom ezeket a tragédiákat, kedves testvérek, mert egy ilyen tragédiával kezdődik ez a megemlékezés, amit Jézustól hallunk, és egyedül Lukács írja fel számunkra. Arról beszél, amely valószínűleg hatalmas hír volt, és hatalmas felzúdulás volt Jeruzsálemben, hogy Pilátus galileaiaknak a vérét elegyítette az áldozatnak a vérével. Nem nagyon tudjuk, legyünk őszinték, hogy mit jelenthet mindez. De valami olyasmit sugall itt Jézus, hogy a templomban, bent a templomban, a jeruzsálemi templomban, amelyet tudunk, hogy nem olyan, mint a mi imaházunk, és nem olyan, mint a pomázi templomunk, hanem hát legalább olyan, ha nem is teljes egészében, de olyan, mint csobánka, hogy 3000-en sűrögtek, forogtak általában a templomban. Egy nagy templomban, bent az áldozat helyén mégiscsak vér folyik. Pilátus a galileaiak vérét elegyítette az áldozat vérével. Valami véres leszámolás folyik a templomban. Lehet, hogy politikai tisztogatás a rómaiak és a zsidók közötti belső tusának a következménye. Az egyik megjegyzés, kommentár azt mondja, és talán így kapcsolódik össze ez a két esemény, de csak feltételezés, és kérem, hogy ezt ne úgy vegyétek, hogy valaki ezt leígyezte, nem jegyezte senki, hogy Pilátusnak volt egy nagy szabású terve, ez pedig egyébként egy nagyon nemes és megint nagyon korszerű terv, a mai világnak szóló terv, a hírekben ezt is hallottuk az elmúlt héten, ez egy vízgazdálkodási terv volt, hogy Jeruzsálembe több vizet enged be, és különböző víz csatorna hálózatot fog kiépíteni. Azért, hogy komfortos legyen a város. Viszont ehhez több dolgot kellett tennie, és ezt tudjuk, hogy Pilátus megtette, hozzá kellett nyúlni a templom pénzéhez. Adót kellett kivetnie. Embereket kellett, pogányokat kellett alkalmaznia, hogy elvégezzék a munkát, ami lehetetlen volt. Vagy pedig olyan zsidókat, akik kollaboráltak a római hatalommal. Mindegyik kódolja magában a feszültséget. Az ötlet jó, a szándék nemes, vízre van szüksége az embernek, milyen jó, és közben pedig ezt korrupt eszközökkel próbálja megvalósítani Pilátus. Egyes feltételezések szerint ezért lázadtak fel a galileaiak, akikről tudjuk, halljuk másutt a Szentírásban, hogy úgy pejoratív értelemben kérdezi egyik a másiktól, hogy származhat-e valami jó egyébként a forró fejű galileaiak földjéről. És lehet, hogy egy ilyen galileai, abból verbúválódott lázadást folytott vérben Pilátus. De ott vannak a többiek, mondja Jézus. Ott van az a 18, akik a Siloam tavánál egy torony, valószínűleg egy víztorony építkezésénél dolgoztak. A korabeli megjegyzés szerint ők legalább bűnös emberek, nem? Hát ők a rómaiaktól fogadnak el pénzt. Ők az ellenségeinknek a barátai. Levelük. És jön a kérdés, vajon bűnösek voltak? Azt mondja Jézus, hogy nem voltak bűnösebbek, mint Jeruzsálem lakói. Fölsziszenünk mindannyian, amikor Jézus ezt mondja, hogy válaszában azt mondja, nem voltak bűnösebbek, mint Jeruzsálem lakói, sőt, azt mondom nektek, hogy ha meg nem tértek, akkor hasonló lesz a sorsotok. Kedves testvérek, józanít, és egyben mindannyian érezzük, hogy nem is olyan távoli ez a történet. Nem csak azért, mert távol vannak a tragédiák, vagy nem csak azért, mert közel vannak a tragédiák, hanem azért, mert ezeket a kérdéseket mi feltesszük az Istennek, hogy miért engedi. Miért engedi, hogy valaki elmenjen, miért engedi, hogy valaki tragikus körülmények között meghaljon, miért engedi, hogy valaki elvesszen, miért engedi, hogy valaki megbetegedjen, miért? Ha az Isten jó, a régi nagy kérdés, akkor honnan a gonosz? Honnan a gonosz? Honnan ez az iszonyat, ami itt van ebben a világunkban? Van-e mögötte valami isteni terv, isteni értelem? Vagy ennek így kell beteljesednie? Testvérek, van egy furcsa keresztény sajátosságunk, amivel szembe találom magamat. Ez pedig az, hogy kimondatlanul, de most én ki fogom mondani, még a keresztény emberek is azt vallják, hogy valakinek megvan írva ez a sorsában. Ezt idegen szóval, hogyha azt mondanánk, hogy megvan írva a sorsában, akkor így mondjuk, és ezt a szót nem használjuk, mert a szótól félünk, csak az a baj, hogy a gyakorlásától nem, hogy ez a karmája. Változhatatlan életút. Mint hogyha a keresztjének is ezt vallanák ma, hogy az élet változhatatlan. Hogy nincs benne fordulópont. És ez ellen Jézus mindig tiltakozott. Tiltakozunk mi is, testvérek. Mert azt mondja az ige, hogy mindig van egy olyan pont, ahol meg lehet változni. Mindig van egy olyan pont, ahol az életünk új útirányt vehet. Amíg élünk, Ne törődjünk bele a sorsunkba. Ne mondjuk azt, legalább mi keresztény emberek, hogy az életünk végzetszerű. Konfirmandusainak megtanítjuk, csak nem e szerint élünk, hogy életemet nem a vaksors és a végzet vezeti, hanem az én mennyei atyám. De akkor gyakoroljuk is, hogy az élet ebből a szempontból nem lezárt. A régiek és ezzel is szembe megy Jézus. A szenvedést és a bűnt úgy kapcsolták össze, ahogyan Jób könyvében olvassuk, és erre is nemet mond Jézus, Elifás szava ez. Emlékezz csak, pusztult-e el valaki ártatlanul, és írtottak-e ki valahol becsületes embereket? És erre a kérdésre Elifáz meg is adná a feleletet, csak nem mondja, mert ez egy költői kérdés, és azt mondja, nem. Azt mondja Elifáz, hogy a becsületes ember nem pusztul el. Azt mondja Elifáz, hogy az ártatlan nem írtják ki. És azt mondja Jézus, hogy nem igaz. Ez tévedés. A bűn és a szenvedés nem így függ össze, hogyha valaki cselekszi a rosszat, akkor szenvedni fog. És ha valaki igaz, akkor pedig nincsen az életében nyomorúság. Azt mondja Jézus, nem ez a teológiai alap, amit követnünk kell, hanem az ő útja, a bűnök bocsánata. Nem arról van tehát szó, hogy csak az szenved, aki bűnös, hanem arról van szó, mondja Jézus, hogy csak annak van életében megoldás, aki elfogadja a megváltást. Testvérek, kemény szavak ezek, úgy érzem, amikor én magam is kimondom, amikor így olvassuk, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Tudjátok, sokszor azért nem mond számunkra Jézusnak ez a szava semmit, mert már megszoktuk a semmit. És azt gondoljuk, hogy az életünknek a végén sincsen számadás. Azt gondoljuk, hogy amikor utolsó dobban a szívünk, akkor semmi sem lesz. Akkor vége lesz mindennek. Vagy vannak olyanok, akik megpróbálnak ilyen B-variációt találni, azt állítják, hogy majd akkor megtalálom a helyes utat, ha már meghaltam. Majd akkor. Nincs ilyen. Jézus nagyon kategorikusan szól most arról, hogy az élet véges. Jézus nagyon határozottan mondja azt, hogy nem látjátok, ott vannak azok, akik a maguk igazáért, egyébként a törvény igazáért felemelték a szavukat, elmentek a jeruzsálemi templomba, és ott egyik pillanatról a másikra agyon csapták őket, és elegyítették a vérüket az áldozat vérével. Ott vannak azok, mondja Jézus, akik kollaboránsak voltak a rómaiakkal, és rájuk dőlt a torony, de ti se vagytok különbek. Én sem vagyok különb, ezt mondja Jézus. Ezt mondja Pál, hogy a bűnösök között az első vagyok én. Sokan úgy értelmezik ezt, hogy amit Jézus mond, az fenyegetés. Fenyegetés. Ezt mert nem szeretjük, hogy valaki fenyeget bennünket. Engedjétek meg, hogy annyit hadd mondjak Jézusnak erről a szaváról, amit én megértettem, hogy ez nem fenyegetés, hanem figyelmeztetés. Szerintem ebben óriási különbség van. A fenyegetés és a figyelmeztetés között óriási különbség van. Egészen bizonyos, hogyha ha tudom azt, hogy valamelyik út az csapda helyzetbe vezet, akár legyen az lelki vagy fizikai értelemben mondjuk a gyermekeim életében, akkor nem engedem arra az útra. Vagy figyelmeztetem, hogy azon az úton ez és ez lesz. Nem menj arra. Nem fenyegetem meg. Az életét akarom megvédeni. Az életét akarom megóvni. Megtesszük ezt. És Jézus is ezt teszi ebben az igében, hogy figyelmeztet bennünket, akkor is, hogyha ez kemény szó. Egyik lelkipásztor testvérünk, amikor ezt az igét magyarázza, akkor azt mondja, ez az ébresztőnek a szava. És egy nagy magyar gondolkodónak a szavait idézi hozzá, hogy a magyaroknak néha kétszer is meg kell fújni az ébresztő kürtöt, hogy végre felébredjenek. Jézusnak ez az állatok világban szóló ébresztő szava. Ha meg nem tértek, elpusztultok. És azért is gondolom ezt figyelmeztetésnek, testvérek, mert a történelemből tudjuk azt, hogy egyébként az a vérontás, ami Jézus korában nagy riadalmat keltett a galileaiaknak a vére, és a Siloám tornyának az összedűlése, és a maga alá temetett 18 embernek a halála, azt mi most, akik itt vagyunk, tudhatjuk, hogy egyébként körülbelül 30 évvel később semmi volt ahhoz, amit a római csapatok végeztek Jeruzsálemmel, ahogyan felégették a templomot, elpusztítottak benne mindenkit, ahogyan kőkövön nem maradt. Csak megjegyzem újra és újra, hogy ezért nincsen ma Jeruzsálemben templom. Mert a rómaiak 70-ben lerombolták. És az a nemzedék, amelyik olvassa elsőként mondjuk Lukács evangéliumát, ez a nemzedék pont ezt látja, hogy milyen igaz volt Jézusnak a szava, hogy elpusztultak, így mondom most, szerencsétlenül néhányak. Közben pedig utána jött a nagy katakizma, jött a nagy változás, a mindent felforgató, pusztító utálatosság. És beteljesedett az, amit Jézus megjövendőlt, hogy kőkövön nem maradt. És ez a nemzedék, amelyik olvassa Lukács evangéliumát, az tudja, hogy Istennek minden igéje igaz, hogy nem marad el. Tudja azt, hogy az az időszak, amikor Jézus ott volt, az a kegyelemnek az időszaka volt. Az a kegyelemnek az időszaka volt. Mintha Jézus azt mondaná, Jeruzsálem felett sír, és most ezek mögött, a szavak mögött azt érezzük, hogy hányszor akartam a te életedben. De ti nem akartátok. Hányszor gondoltátok már azt, hogy igaza van az Istennek, hogy valami fordulat kellene, de ti nem akartátok, én nem akartam, hogy beletörődtünk abba végérvényesen, hogy az életünk ilyen karmaszerű, ilyen szükség és végzetszerű, megvásíthatatlan pontokkal az életünkben. De ti nem akartátok. Akkor most mit csináljunk? Mert az kevés, hogy azt mondtam, hogy van ilyen fordulópont, ahol minden megváltozhat, és ne süllyedjünk vele ebbe a rossz szóhasználatba, hogy hát, lesz, úgy lesz. Ezért mondja a példázatot is Jézus. Mert azt hiszem, hogy az ő üdvösség szerző kegyelm az mindig erre terjed ki, hogy nem csak elmondja a diagnózist, hanem elmondja a megoldást is. Nem csak azt mondja, hogy mindannyian elvesztek, hanem azt mondja, hogy meg lehet menekülni, lehet üdvözülni. Mert ő nem ítélni jött, hanem üdvözíteni. Mert Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen, olvassuk a prófétánál. Megolvassuk azt is, hogy amikor a bűn megsokasodik, akkor a kegyelem sokkal inkább bővölködik. És éppen itt mutatkozik meg az, hogy Jézus figyelmeztetése milyen komoly, mert látja, hogy a nép az öngyilkossággal játszik, és hogyha nem hagy fel a maga kondorlatos, ármányos játékával, a lázadással, az összeesküléssel, az önigazolással, hogy nekem van mindig igazam, a tévhittel, a politikai becsvágyjal, ha nem ismeri fel azt, hogy nekünk nem Pilátusokkal van dolgunk, testvérek, hanem az Istennel, akkor veszünk el. Ha az ember azt hiszi, hogy mással van elfoglalva, és nem az Istennel, akkor veszik el. És itt mond egy példát, amely a fügefáról szól, mely a szőlősben van, számunkra nyilvánvalóvá lehet, hogy ez a szőlős, meg ez a fügefa, ez Isten kertjéről szól, sőt, ott és akkor Izraelről szól, értsétek, hogy ennek a tulajdonosa maga az Isten. És azt mondja, hogy a nép nem a természet, nem a történelem véletlen és esetleges útjain jutott különös helyzetekbe, hanem Isten közvetlen beavatkozása folytán. És az élet mögött, minden dolga mögött az Isten van. És ő azért plántálta ebbe a kertbe a fügefát, hogy gyümölcsöt teremjen. Hogy ez legyen majd a jövőnek az áloga, a gyümölcstermő élet, az Isten szerint való gyümölcstermő élet. És hogyha ez nem történik meg, akkor jön az ítélet. Testvérek, nem magyarázom sokáig ezt a történetet. Tudnék mondani még részleteket ezzel kapcsolatban, hogy mit, hogyan kell érteni. De egy dolgot hozzá kell tennem. A fügefa te is lehetsz. Meg én is. Hányszor van úgy, hogy már lelkiképpen a harmadik éve vagyunk valahol, valamiben, már kellene egy gyümölcsöt teremnünk is. Nincs gyümölcs. És ha nincs gyümölcs, akkor mi haszna? Így mondják ezt a kertészek, más tekintetben, hogy invazív. Nem kell védeni. És hányszor lépett már úgy oda, melléd a lelki vincelér, és azt mondta, hogy Uram, még egy évet adj. Még egy évet adj neki. Uram, ne sújts le rá a te haragoddal. Vajon észrevesszük-e, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk, mi a negyedik évben vagyunk. A negyedikben. A kegyelemnek az esztendejében. Éppen ezért izgalmas, éppen ezért különleges, és éppen ezért szükséges, hogy Isten ránk mutasson. Mert mi a negyedik évben a kegyelem évében vagyunk. Ez a lehetőség. A negyedik évet én nem tudom 365 napban mérni, és ha Isten kegyelmes hozzám és hozzánk, akkor talán ad majd 361-et is, kinek majd adhat 3650-et is, meg ennek a többszöröseit, de soha ne feledd. A kegyelem évében élsz. Ezért kell döntened. Isten lehetősége ugyanis egyszer véget érnek. Erre figyelmeztet, nem fenyeget, erre figyelmeztet. Aki nem hisz, elkárkozik. Vagyis az, aki mindig kapni akar Istentől, de erre nem válaszol, annak az élete elveszett élet. Ez a terméketlenség. Igaz lesz az első szakaszban kétszer kimondott szó, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Ha meg nem tértek, ezért adja Isten a kegyelmet. Ne késlekedjünk. Keressük őt. Válaszoljunk az ő szavára. Legyen dolgunk az Istennel, hogy gyümölcsözővé legyünk. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére. Énekeljük 425. énekünk második versszakát. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által bele gyökerezik a mi életünk a te igédbe, és arra kérünk, hogy mozdíts meg bennünket a dermedt ridegségből, eszmélésből, indítsd a mi szívünket, hogy válaszoljon a te szabadra, akaratodra. Oly sokszor megcsontosodok, megcsontosodunk, kérgessé válik a lelkünk, nem tudunk figyelni, és beletörődünk a változhatatlanba. Csak ne, te nem törődsz bele abba. Köszönjük, hogy ezért küldted fiadat, a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Hogy ne végzetszerű legyen az életünk, hanem megfordult, hozzátérő. Köszönjük a te hírgalmadat és a te szeretetedet. Köszönjük, hogy így fordultál hozzánk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek a szívében görcsösség, valamifajta elveszettségtől való félelem uralkodik. Engedd, hogy neked engedjünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek mérkeik vannak, ifjak vagy idősek. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, a te kegyelmed, szereteted, vigasztalja őket. Add, Urunk, hogy lássunk téged úgy, mint feltámadottat, aki elkészíted számunkra hitáltal az örök életet. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik elveszettnek gondolják magukat. Könyörgünk, Úrunk, azokért, akik most is munkálkodnak, dolgoznak azért, hogy itt biztonságos, nyugodt körülmények között halljuk a Te szavadat. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik dolgoztak azért, hogy legyen kenyerünk. Megköszönjük Neked, Urunk, az emberi munkát, és leginkább a Te áldásodat. Áld meg, kérünk, a mi gyermekhetünket, napközis táborunkat, engedd, hogy ne történjen baj, ne legyen fájdalom, betegség, ne legyen elveszettség, és hogy több legyen, mint élmény. Kérünk, jelenj meg közöttünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Eríd vissza a mi munkáinkat, dolgainkat, terveinket. Kérjük a Te útmutatásodat. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, kezemben van gyülekezetünk legfrissebb újsága. Szeretettel ajánljuk testvéreinknek, ez egy tematikus szám a kenyérről, az előttünk álló ünnepről szól, összefoglalva igei látással mindez. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát is. Testvéreim, jövő héten vasárnap 18 órakor tartjuk parókiánk udvarán a 7. papkerti koncertet. Közöttünk szolgál a Dalinda énekegyüttes, Orbán Johanna pár, Julianna és Tímár Sára testvérei. Hirdetem, hogy gyülekezetünkben időközi presbiter választást tartunk. Ennek időpontja 2018. november 11-e lesz. Fájdalommal hirdettem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2018. augusztus 7-én elhunyt Szabó István testvérünk, temetése 2018. augusztus 15-én volt a Csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. Augusztus 7-én elhunyt Horavec Imre testvérünk, megemlékezésünket 2018. augusztus 17-én tartottuk a Csobánkai ravatalozóban. Isten kegyelme őrizze gyászoló testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem, a holnapi napon nincsenek gyülekezeti alkalmak. Kedden 18 órától 16 óráig napközis táborunk lesz. Kék kereszt alkalom Pomázon, és 6 órától bűnbánati alkalom Csobánkán. Szerdán megint csak napközis táborunk lesz, és 6 órától bűnbánati alkalmunk lesz Pomázon, ez a templomban lesz. Csütörtökön napközis táborunk lesz, és 6 órától bűnbánati alkalom Csobánkán. Pénteken napközis táborunk lesz, 6 órától pedig gyermekeink szolgálata, és szeretett vendégség, melyre hívjuk a táborozókat, szüleiket, ifjainkat és gyülekezetünk minden tagját. Reánk következő vasárnap, 9 órakor új kenyérért való hálaadó istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben. 10:30-től hasonlóképpen Pomázon. Jövő héten vasárnap 3 órától presbiteri gyűlést tartunk, 18 órától lesz papkerti koncertünk. Kedves testvérek, a napközis táborral kapcsolatban néhány információt hadd hozzak most mindenkinek. Az érkezés az 8 órától lesz a pomázi gyülekezeti ház udvarán. Délelőtti programunk játék, 10 órai bibliai foglalkozás, délután pedig a nap témájához kapcsolódó egyéb program. Szerda délután a Kőhegymajort nézzük meg, csütörtökön, ha az időjárás engedi, a Török-mezei kalandpark és kisállatpark szerepel programunkban külön busszal. A programokat, leszámítva a csütörtöki napot, 16 órakor, 4 órakor zárjuk. Ez alól kivételt csütörtök, amikor valószínűleg 17:30-ra érkezünk a parókiára. Kérjük, hogy a gyermekeknél legyen esőkabát, kulacs, napvédő, ez naplejet és egy fejfedőt is jelenthet. És kérjük továbbá, hogy a pénteki kézműves foglalkozásnál legyen gyermekünknél egy egyszínű, nem fehér póló, amit festeni tudunk majd. Tehát nem festékes lesz, hanem festünk rá különböző motivumokat. És ahogyan már jeleztem, 24-én pénteken 18 órától várunk mindenkit a bizonyságtételre és a szeretet vendégségre. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. Záró énekről keressük meg 499. dicséretünket, 3. versszakát énekeljük el. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk bizonytalanással.